Çok szeretetlenül kondolom a gyülekezetet, Horos Élezét, Ügyézzel, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézus az Urat. Éljetek is őzennek, gyökerezzetek meg és épüljetek fel őzennek, erősödjetek meg a hitáltalanul tanultátok, és hálaadásokat legyen egy erőségesek. Kegyelem ízlom és békesség gazdaség nékünk bőségesen, a mi Úrunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár keresőti énekes könyvünkből, a 42. Zsoltárnak a legelső versét fennállva énekeljük. 42. Zsoltáron így kezdődik, mint a szép vízes napra.
Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána, tudnék Jézus után. Azok igazaknak tetették magukat, hogy saját szavával fogják meg, és átadják a hatóságnak, a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle. Mester, tudjuk, hogy helyesen beszélsz, és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem igazán tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságokat, és így szólt hozzájuk. Mutassatok nekem egy dénárt, kinek a képe és a felirata van rajta. Azok azt felelték. A császáré. Ő pedig így válaszolt. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak, válaszolt és hallgattak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását és annak megtartását. Csendesedjünk el helyünkön maradva és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, olyan gyakran szólított meg már igét, olyan sokszor küldett felénk a te szavadat, amely élő és ható és személyessé válik a szívünk előtt, és mi olyan gyakran bezártuk szabad előtt szívünket, lelkünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen ez így. Bocsáss meg nekünk minden keménységünkért, bocsáss meg nekünk minden engedetlenségért, bocsáss meg nekünk mindazért a sok elutasításért, amelyet miattunk teszelék, amelyet neked kellett elszenvednünk, elszenvedned mi tőlünk. Elszenvedted a sok száz, sok ezer elutasítás, amikor a szívünk bezárkózott te felé. De eljöttünk most hátadon. Eljöttünk, hogy a te igédet hallgassuk, hogy vele találkozzunk, hogy a találkozásban meggyógyuljunk. Urunk, ahogy akkor is sokan jöttek hozzád, jöttek a kémek is, jöttek a csalók, az álnokok, nem csak az igazak. Mi is megállunk előtted, és lehet, hogy a te szemeid előtt, ítélő tekinteted előtt lelepleződünk mi is. Lelepleződik a mi családságunk, a mi kémkedésünk, a mi hamisságunk, az, hogy ne olyanok legyünk, mint a történetben a farizeusok, akik csak szabadba akartak belekötni, hanem olyanok legyünk, akiket ha leleplez a te ígéd, ha tudjunk bűnbánattal eléd borulni, tőled kegyelmet és szabadítást kérni. Taníts minket téged keresni, taníts minket hozzád menekülni, taníts minket, Urunk, imádkozni, taníts arra, hogy életünket, szívünket neked adjuk. Hatozzuk eléd a nyomorultakat, a szenvedőket. Így imádkozunk a gyászoló szívű családért, akik a jövő héten meg fognak állni a ravatalnál. Az ő életüket te vigasztald meg. Állj melléjük, hogy igéd szabad őket megújítsa, mélységben békességet találjanak te benned. Imádkozunk betegjeinkért, kórházban levőkért, azokért, akik szenvednek testi, lelki bajok, sebek miatt. Nyújtsd ki kezedet, hogy ők meggyógyuljanak, kegyelmedbe fogad őket. És áld meg mindannyiunkat, Istenünk, szabadításoddal, rád figyelő szívvel, élő hittel, és olyan lelkülettel, amely fogékony minden mennyei ismeretre, amelyet te szólsz mi hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgattál, Uram. Amen. Tényleg szóval készüljünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. Keressük ki a 370-es dicséretünket, és annak a második versét énekeljük. A 370-es dicséretünknek a második versét énekeljük. 370-es dicséretünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára. Tételen alap ígéje írva található a Filippi levélben, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből, ahogy egy héttel ezelőtt vasárnap, és onnan olvasom az ígét, a harmadik fejezetnek a 20. versét olvasom. Filippi 3-20. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőjük. Még egyszer olvasom. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőjük. Eddig az Úr híres igéje. Kedves testvérek, onnan folytatjuk, hogy ahol egy héttel ezelőtt abba hagytuk. Volt arról szó egy héttel ezelőtt a sorozatunkban, hogy itt a földi életben is érvényes az a törvény, az a szabály, hogy egy ember akkor lesz valamelyik országnak az állampolgára, hogyha annak a területén megszületik. Amíg nem születik meg annak az országnak a területén, addig nincs nyilvántartva, addig nincsen állampolgársága, nincsenek jogai és nincsenek kötelezettségei avval az állammal szemben. Mihez ez megtörténik, az az állam automatikusan állampolgárnak tekinti, nyilvántartják, segítik, jogokkal rendelkezik és kötelezettségekkel rendelkezik abban az országban. Láttuk azt is, szó volt erről is egy héttel ezelőtt, hogy így van ez a mennyek országában is. Olvastuk egy héttel ezelőtt azt az igét is, amit Jézus mondott Nikodémusnak, a zsidók egyik vezető emberének, a Sanhedrinnek, a vének tanácsának, az egyik tagjának, hogy szükséges nétek újonnan születnetek. Hát a mennyek országának is az lesz állampolgára, annak lesz mennyei állampolgársága, erről beszélek Pál apostol a Filippi 3-hozban. Hogyha újjá született, vagyis Isten országának a területére lépett a megtérés által, ott lesz ő valóban állampolgárságot nyert krisztusi tanítvány. Tehát ez a kiinduló pont. Amiről ma szó lesz, az egészen pontosan még jobban körbejárjuk ezt a mennyei állampolgárságot, és két pontunk lesz, mégpedig a mennyei állampolgárságnak a jogai, és ennek a mennyei állampolgárságnak a kötelezettségei. Nagyon szomorúan szoktam tapasztalni, és így van ez aztán veletek is ebben a világban, hogy a jogokat tudjuk csak. És ha szétnézel a világban, mindenki a jogait hangsúlyozza. Ha pedagógusok tudnának mesélni, akkor végig mondanák azt a sok-sok történetet, előttünk most is, hogy a gyermeknek jogai vannak, már nem szabad fenyíteni, nevelni, megütni, de a gyermek megütheti a pedagógus. Pedagógusnak szinte nincsenek jogai. A gyereknek vannak jogai, már 8 évesen úgy tudja a jogait, és nagyon-nagyon pimaszul a tanár felé. Úgyhogy is adja, ilyen világban él. Hát szomorú lenne, hogyha Isten igéje ma arról lefezne le bennünket, hogy a mennyek országának az állampolgáraiként, a mennyek országának az állampolgárságaként is a jogainkat nagyon tudnánk, de a kötelezettségeinket nem. De ma szó lesz mind a kettőről. Kezdjük ott, testvérek, hogy Isten országának akkor, Isten országában akkor vannak jogai, ha állampolgárságot nyertél. Még egyszer elmondom, Isten országában akkor vannak jogai, ha oda állampolgárságot nyertél. Ha van neked újjászületett életed, ha átmentél a megtéréskor a halálból az életre, ahogy mondja a Biblia, akkor te oda állampolgárságot nyertél, ha te szíved békességet nyert. Ha nincs békesség a szívedben, az azt jelenti, hogy még nem nyertél oda állampolgárságot. Hadd idézzem a múlt prédikációból, múlt hetiből azt a mondatot is, testvérek, hogy a mennyei állampolgárságot, a megtérés sem erkölcsi nevelés, sem vallásos nevelés, sem származás, sem templomba járás nem pótolja, csak a megtérés, a Jézusba való élő hitre jutás. Semmi más nem tudja pótolni. Sem jó cselekedetek gyakorlása, sem semmi más. Azt, ha őszintén, elveszettként, imádságban oda menekülünk Jézushoz, és őneki odaadjuk az egész elveszett, elrontott életünket, és őt behívjuk a szívünkbe. Ha ez megtörtént, ha erre Isten pecsétette, akkor annak az embernek a szívébe békesség költözött, mint pedig olyan békesség, amelyet addig ő nem ismert. Jézusnak a békességét kapják az ő gyermekei. Ha visszaemlékeztek az evangéliumok történetére Jézusnak, akkor a békessége volt, hogy tudott aludni a viharban, amikor a tanítványok a hajóban jajvesztékeltek, hogy elveszünk, ő tudott aludni egy városban. Őneki akkor a békessége volt, hogy békében tűrte az ő nagy csütörtök esti kínvallatását, a kínzóinak az ütlegelését, korbácsolását, és még sorolhatnánk Krisztusnak a példájából, ez a békesség mindenben, mindenek felett megéri, és vele van az Isten gyermekeivel. Tehát Isten országában akkor vannak jogait, ha oda állampolgárságot nyertél. Nem támaszthatsz jogokat avval az országgal szemben, amelyiknek nem vagy állampolgár. Ez is egy fontos mondat, és igaz az Isten országára is. Nem támaszthatsz semmiféle jogot avval az országgal szemben, amelyiknek nem vagy a polgár. A hosszú bevezető után most nézzük, hogy mit a mennyek országának állampolgárságának a jogai. Milyen jogok illetik meg azt, akinek az élete Jézus élet? Az első, amelyet János apostol ír az evangéliumban, mind az első fejezetben, mindazoknak, akik befogadták őt, tudni, hogy Jézus hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindazoknak, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Az elejére figyeljünk, akik pedig befogadták őt, Jézus, azoknak hatalmat adott az Isten, hogy Isten fiaivá legyenek. Hadd mondjam el nektek, hogy nem szeretem az ilyen nagyon-nagyon gyengítő fordításokat, amikor kis eufémizmussal gyengítjük az eredeti üzenetet. Egy némely új fordítású Bibliában az Isten fiai helyett, az Isten gyermekei szerepel. Elvették az élést, mert ugye, hogyha egy keresztény asszony olvassa, akkor ne érezze magát kizárva. Ismerni kellene a kor gondolkodását, hogy a fiak az egy hihetetlen státusz szimbólum a Biblia emberek számára. A fiú volt az örökös. A lányok nem örököltek, ugye ők férhez mentek, és az ő örökségük tulajdonképpen a leendő férjük családjából a fiúra szállt örökség volt. A fiak rendelkeztek a családfő továbbviteli jogokkal, azokkal a státuszokkal, dolgokkal, amelyeket Isten igéjét akar mondani. A mennyek országában, fenn a mennyben, azt mondja Jézus, hogy ott nincs ilyen, hogy nemek, férfiak, nők, ott nem lesznek házasodások. Nincs ilyen, hogy férhez mennek, megnősülnek. Olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, mondja az Úr Jézus az eljövendő mennyek országában. Tehát, legyünk pontosak itt, ha Isten igéje azt mondja, hogy aki Jézus befogadja, az az Isten fiává lesz, akkor értjük teljesen azt, hogy az Isten örököseivé. Értsétek ezt jól. Mindaz, amit Isten át akar adni az övéinek, azoknak, akik Jézus befogadták, azok a fiak. Hogyha itt a földi életben egy asszony, egy leány fogadja be idébe az Úr Jézus, és az Isten fiává lesz, nem zavarként mondja ezt a Biblia, nem fogalom zavar ez, hanem helyes bibliai terminológia, Isten fiává lenni azt jelenti, hogy Isten országának a családjába bekerülni örökösként. Tehát ez az első jog, amelyet mond a drága Biblián, aki pedig befogadták őt, Jézus, az az Isten fiává lett. Csodálatos dolog. A második jog, megbocsáttatta a bűneitek az ő nevére. Ez hirdeti mindenkinek az evangéliót, és az igaz, hogy Jézusban hívve. Megbocsáttatta bűneitek az ő nevére. Teljes bűnbocsánatot és teljes kegyelmet ad Isten annak, aki őhozzá oda menekül. A harmadik, amelyet így mond János apostol, azért írom ezt nektek, hogy tudjátok, akik hiszek az Isten fia nevében, örök életetek van. Az örök élethez nincs mindenkinek joga. Nincs mindenkinek joga. A Jelenések könyvében azt olvassuk a Szentírásban, akik a bárányai, azoknak joguk lesz az élet szájához. Az élet szájához. Emlékeztek még a bűnesetkor az Édenkert közepén két fa volt, csak az egyikről szoktunk beszélni. Nem csak a jó és a gonosz tudásának a fája volt, ott volt mellett az élet fája is. Mely gyümölcs kellett az embernek? Nem az élet fája. Nem. Inkább a bűn ismerete, a maga választotta út. És utána Isten elzárta lángfallosos angyalokkal Édenkert bejáratát, hogy ne juthassanak az élet fájához. Ott már nem érdemelte meg a bűnbeesetemben. Nem szakíthatott annak a gyümölcséről, és nem volt joga az örök élethez onnantól kezdve. És Krisztus áldozatáért azt mondja a Biblia, hogy akik a bárányai, joguk lesz az élet szájához. Isten újra oda vezet majd. Az örök életben tudjátok, akik hisztek az Isten fia nevében, örök életetek van. Bemehetsz az életre. Aztán a negyedik jog, amelyet Jézus így mondott a János evangéliumában, hogy aki hisz én bennem, az nem jut ítéletre. Az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Az utolsó napon, ez egy hihetetlen kiváltsága lesz az Isten fiainak, hogy az utolsó napon, amelyen Isten ítéletre előhívja az élőket és a holtakat, és mindenkit maga elé állít. Azt mondja a Biblia, hogy félelmetes nap lesz. Az Isten ítélő szemei elől eltűnik az ég és a föld. Mert nem mernek megállni az Istenem. Olyan hatalmas és félelmes a mi Istenünk. És akkor ott lesznek a fiak, a Jézusban hívő bűnösök, akik megragadták a Jézusban feltűnő kegyelmet. És avval a joggal rendelkeznek, hogy nem kell ítéletre menni. Olyan ez, nagyon gyenge hasonlattal hadd szemléltessem, mint hogyha valakinek diplomata útlevele lenne a repülőtéren, azt nem motozzák meg. Nem forgatják ki a zsebeit, meg a táskáját, hanem külön egy díszbejáraton, ja, uram, akkor ön parancsoljon erre, és akkor lehagyhatja az egész sort, ezt nem vizsgálják. Nagyon gyenge hasonlattal így képzeljétek el. Nem jut ítéletre. Isten nem emlegeti föl az ő bűneit. Mert azok Jézusban meg lettek bocsátva, és ezt az illető elfogadta, elhitte. Micsoda jog, micsoda kiváltság a mennyek országának a polgárának lenne, hogy aki hisz én bennem, mondja Jézus, nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Aztán az ötödik, van joga a mennyei állampolgárnak új életben jár. Ez sem mindenkinek adatott meg. Akinek csak óembere van, erről is már beszéltünk, hogy a megromlott természetünket hívja a Biblia óembernek. Mindenkinek van óembere, de megújult természete, új embere, belső embere, nem mindenkinek van, csak a megtért embernek. Akinek csak óembere van, nem tud új életben járni. Nem tud Istennek tetsző életet élni. Aki Jézusé, az hatalmat adott arra, hogy új életben járjon. Hogy engedelmeskedni és tudjon az Istennek. El tud bukni a hívő ember is. De már van képessége, hogyha figyel az Úrra, engedelmességben járni. Micsoda kiváltság ez a jog is. A hatodik, hogy Isten vezetésén élhet. Kevesek ismerik az Isten vezetését, a sorozatban erről is majd lesz legalább egy vasárnap, hogy mit jelent az Isten vezetésén élni hívő emberként. Isten igéjéből hogyan kapjuk azt a tanítást, tanácsot és egyéni életünk azt a vezetést, hogy akár egy teljesen egyéni szituációban mit és hogyan kell cselekedni, dönteni, ez is kiváltság. Aki nem Jézusé, természetszerűleg süket az Isten lelki dolgainak a meghallására. Minden ember lelkileg süket, amíg Jézus meg nem gyógyítja a halását. Lelkileg mind. Ugye, ha nem halljuk, mit mond Isten, nem tudunk rá felelni. Amikor Jézus meggyógyítja a süket és néma lélekkel megszállottat ugye az evangéliumokban, akkor így is lehet érteni ezt a történetet, hogy bizony a megszállott ember lelkileg süket és néma. Olyanná lesz a bűnös ember, amilyen az ő megszálló démon. Ha süket és néma, akkor a süket és néma. Süket az Isten szavának a meghallására, néma annak a rákeverésére. Ha egy szenvedély démonnak kötözte meg az illetőt, akkor olyanná lesz az ember, amilyen megkötözöttsége van, amilyen démon őrá hatással van. Olyanná lesz, mint a bálványai. Isten vezetésénél egy óriási kívánság. Hallani az Isten szavát, megérteni, hogy nekem mit mondott Isten a prédikációból, otthon az egyéni bibliaolvasásból, a csendességből, azt megérteni, kívülbe zárni, azt megcselekedni, ez az Isten fiainak egyik kiváltsága joga. Aztán Isten oltalmában él. A 91. Zsoltár, csak pár vers erejét hadd idézzem. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító döngőtől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat talál. Pajzs és páncél az űsége. Nem kell félned a rémségettől éjjel, sem a suhanó méltolnappal, sem a humályban lopódzó döngőtől, sem a délben pusztító ragálytól. Thank you. Isten oltalmában élni, védelmében élni, a fia kiváltsága. Szaszú Szundár Szinkh, az indiai misszionárius, úgy élte le a napjait, miközben járta Indiát, és Krisztus prédikálta. Majdnem minden nap meg akarták ölni. Azok a hinduk, akik a démoni megszállottságtól gyűlölték azt a keresztény nélet indiai, aki Jézusról, a szabadítóról beszél. Hányszor támadtak rá, és ő békességben aludt, elhagyatott faházakban, békességben aludt éppen, ahol érte a dzsungelben. Ilyen az Isten oltalmában élni. Rábízta az életét arra, aki őt megváltotta, annak a pajzsára, biztonságára, aki őt szerette az időkezdete előtt. Aztán jogod van a mennyei örökséghez. Mennyei örökséghez. Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberszíve meg nem sejtett, azt készített el Isten az ő szeretőknek. Ehhez sincs mindenkinek joga, csak a fiaknak, akik mennyei állampolgárságot nyertek Jézusban. És az utolsó jog, amelyet fölírtam, még biztos, hogy lehetne találni, újra és újra oda menekülni a kegyelem király trónusához. Én hadd szóljak most közöttünk azokhoz, akik valamiben elbuktatok. Akik valamiben nem vagyok rendezett élettel Istennel. Akiknek teher nyomja a szívét, bánat nyomja, seg nyomja. Ha te életed Jézusé, jogod van mindig oda menekülni ő hozzá. Újra és újra. Ha hétszer elesik is az igaz, mégis fel kell. Mondja a példabeszédek szemben. A hét a teljesség számára. Fölállni, fölkelni, oda menni, bizalommal a kegyelem király trónusához. Megújulni, meggyógyulni Jézus lábainál. A fia kiváltsága és a joga. Aztán nézzük a mennyei polgárjoggal járó kötelezettségeket. Felolvastam előttetek az adópénz történetét, nem igazából ezt a történetet akarom ma magyarázni, de van egy mondat, ami nagyon-nagyon fontos, és ezért olvastam fel. De oda mennek a farizeusok Jézushoz, mindenképpen egy olyan csapdát állítanak nekemből, emberi számítás szerint nem lehet jól kijönni. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Izrael akkor római birodalomban provincia, megszállt tartomány. Ha Jézus azt mondja, hogy fizessetek adót, akkor nem jó hazafi. Akkor meg lehet támadni, hogy kérem szépen, ez micsoda hazaáruló ember, nem patrióta, de ha meg azt mondja, hogy ne fizessetek. Hát akkor a római hatóságoknál lehet demonstrálni, ahogy ezt ma mondanák a fiatalok, mert akkor kérem szépen üldözi a hatóság, mint lázítót, mint aki az állam ellenes tevékenységet folytatja. Jézus isteni bölcsességgel jön ki ebből a csapdából, úgyhogy nem lehet megfogni. Nem találok fogást rajta farizeusok. Mutassatok nekem egy démát. Azok előzettek. Még meg is szégyeníti őket azoknál dénár, akik a rómaiakkal kereskedtek. A római adópénz, a birodalomban használt pénz nem mindenki méltó. Akik oda mentek Jézushoz, az adópénz elővételével ők bizonyultak az állammal cimboráló embereknek, és nem hazafiaknak. Előveszik a képet, és Jézus azt mondja, hogy ki ez a kép és a felé. Na, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Isten. Figyeljünk erre az utolsó kis félmondatra. Adjátok meg az Istennek, ami az Isten. Én szomorúan tapasztalom, és sokszor hívő emberek életében látom, hogy nincsenek tisztában komoly hívő emberek sem azokkal a kötelezettségeikkel, amelyeket a mennyei állampolgárság jelent az ő számukra. Lehet, hogy különösen hat ez a szó, ami fülünk számára, hogy kötelezettség, hogy Isten kötelezettségeket ró ránk, úgyhogy hadd használják egy másik szót, hogy egészen helyesen megértsük. A mennyek országa igényeket támad az ő tagjai felé. A mennyek országa igény támad az ő országa földjére lépett tagok felé. Hát ezeket az igényeket értsük a kötelezettségnek. Adjátok meg az Istennek, ami az Istennek. Ami az Úré, azt oda kell adni. Ha nem adod oda, nem teszel eleget mennyek országa igényei felé. Na nézzük akkor, tehát a mennyek országának a kötelezettségét, igényei. Ennek az igénynek mi az alapja? Miért támaszt igényt a mennyek országa a hívő ember felé? Azért támaszt igényt a mennyek országa a hívő ember felé, mert Jézus Krisztus megváltott, óriási áldozatot hozott érte, hihetetlen, kimondhatatlan áldozatot, megmosott, megtisztított. És ő ezt előbb cselekedte, mint hogy te tudtad volna kérni. Érted? Önzetlenül, teljes szeretettől. Ez az igénynek az alapja. Ő előbb szeretett téged, és ő olyan hihetetlen áldozatot hozott, amelyet ha valaki megismer, igazán is elfogad, befogad a szívébe, nem tudja nem meghálálni. Valahogy az odaszánás ezt jelenti, bibliailag, hogy ő annyira szeretett téged, és annyira odaáldozta mindenét, minden vérét, minden könnyét, teljes életét Jézus, érted? Hogy ezt megtette, hálából neki, odaszánod ezért önmagadat. Nézzük tehát, hogy a mennyek országa milyen igényeket támaszt te felé. Az első igénye a mennyek országának felé, hogy legyen teljesen átadott életed. Ez nagyon-nagyon fontos. Jézus nem lehet fél szívvel, nem lehet félig átadott élettel szolgálni. Az a szív, amelyik félig Istené, egészen az ördögé. Legyen teljesen átadott életed. Meg kell kérdezzelek, testvér, hogy mi az, amit visszatartasz magadnak? Mi az, amit nem voltál hajlandó odaadni neki? Mi az a dolog, amit úgy megtartod, hogy abba nem szólod bele Isten? Azt nem azt adod neki. Ha fél szíved Istené, tulajdonképpen az egész az ördögé. Isten csak teljesen átadott élettel lehet boldogan szolgálni. Ő mindenét odaadta érted, ezért hálából adod neki magadat. A második igénye a mennyek országának az ő állampolgáraival szemben, hogy égess fel a hidat magad mögött a régi életedhez, a bűneidhez. Oda nem térhetsz vissza. Égess fel a hidat magad mögött a régi életed felé, a bűneid felé, minden olyan dolog felé, amire Isten nemet mondott. Volt erről már korábban szó, de most itt a kötelezettségeknél létfontosság, hogy ezt megértsük. Ha valaki meghagyja a visszautat, vissza fogják rántani előbb-utóbb régi barátok, bűnök, szokások. Az afrikai törzsek misszionáriusai azt szokták mesélni, hogy kétfajta szokás szokott lenni az afrikai megtért benszülötteknél, a régi bálványokkal kapcsolatban, ilyen faragott bálványok, meg démonhit, meg minden, hogy az egyik fajta szokás az az volt, hogy a megtértek teljesen elégették a bálványokat. Összeorták a falu közepére, és elpusztították tűzáltal. A másik szokás az volt, hogy elássák a földet. És mondják a misszionáriusok, hogy mindig ez volt a tapasztalatuk, hogy azoknál a törzseknél, ahol csak elássák a bálványokat, nagyon gyakran vissza rántotta őket a múlt, a démonhit, a bálványokban való hit. Nagyon gyakran lehetett tapasztalni, hogy nem égették föl a hidat, eltelt pár hónap, pár év, mentek a keresztények bentőltek, kiássák a bálványokat, és visszatértek a bálványimádó istentelen élethez. Gondold végig, testvér, hogy neked milyen szokásokkal, ha kell, emberekkel kell megszakítani a kapcsolatot, milyen tárgyak vannak otthon, amelyek a régi életedben visszarántanának? Mik azok a dolgok te nál, amelyek még mutatják, hogy nincs, fölégetve a hív visszatelt. Égess fel. Ezt igényi tőled a mennyek ország. Ez a te állampolgári kötelezettséged az Isten országában. A harmadik igény, hogy gyűlöljed a bűnt és szeressed az Urat. Gyűlöljed a bűnt, és szeressed az Urat. Ezt nem kell megmagyaráznom. Aki Jézus élet, elkezdi gyűlölni, amit Jézus gyűlöl. És elkezdi szeretni, amit az Úr szeret. A tisztaságot, a nemességet, a szentséget, a mennyei dolgokat. De gyűlölni azt, ami földi, ami ördögi, ami testi. Tudod-e gyűlölni a bűnt, és tudod-e szeretni az Urat? A negyedik állampolgári igény, amelyet Isten igéje elénk tár, az Efézus 4.17-et olvasom pár szavai. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhetek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Mit mond az apostol? Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodások szerint. Néha még nagyon kegyes körökben is találkozok olyan tévtanítással, hogy a megtérés után már mindegy, mit csinálunk, mert akkor már teljesen rendben vagyunk, és bármit csinál az ember megtérés után, bemegy a mennybe. Ez nem így van. Ez tévtanítás. Efézusi gyülekezetben is voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy megtértem, már minden rendben van, most már csinálatok, amit akarok, együtt életek akárkivel, végkezhetek itt ott, mert majd az Úr úgyis megbocsátja. Nem így van. Nem így van. Pál nagyon komolyan, erélyesen rájuk dörrent. Nem élhettek többé úgy, ahogyan a pogányok. Új életben kell járni. Ez olyan kötelezettség, amit a mennyek állampolgársága támaszt felé. Nem lehet ezt félre szólni. Nem mondhatja a hívő ember, hogy már akármit csinál. Nagyon vigyázzatok. Felelősen kell élni. És ugyanide tartozik, amelyet Jézus mond János 15-ben a szőlőtő példázatában, parancsban, hogy maradjatok én bennem és én ti bennem. Én vagyok a szőlőkő, ti a szőlővesszük. Azt a szőlővesszük, amely nem marad én bennem. Lemesszük, kidobják, tűzre vetik elébe. Nagyon komoly tanítása Jézusnak. Maradj ő bennem. Igyekezz megmaradni a Krisztusi tanításban, az igazságban, az engedelmességben, a szentségben. Jézusban megmaradni. Van hivetett szőlővesszük. Jézus van ez. Felelősen megmaradni benne. Maradj Jézusban, és maradj a kapott kegyelemben. Igény feléd és kötelezettséget mennyei állampolgársággal szemben. Aztán hatodik kötelezettség, ezeket a Kolossé-beli igéket olvastam előttetek, itt a köszöntésben is a Kolossé 2:6-7. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézus az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen ezzel bőségesen. Meggyökerezni, megerősödni, tovább épülni. Ez is igénye a mennyek királyságának veletlen. Ha te elfogadtad az Úr Jézust, akkor te egy palánta vagy. Egy olyan picurka palánta, aminek kicsik a gyökerei, kicsik még a levelei, de ennek a palántának fává kell lennie. Nem is akármivé. Cédrussá. A cédrus a világ egyik legnagyobb fája. A Libanon hegységen található, hihetetlen. Nagyon sokszor a Biblia hívendet a cédrushoz hasonlít. Egy olyan legyél. Van egy ószövetségi, különös igevers, hívő emberről azt mondja, hogy virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a libanoni cédrus. A lilium az egyik legtörékenyebb virág. A cédrusnak tudjátok, milyen a gyökere. Amikor a cédrus elkezd növekedni, néha évtizedekig csak akkora, mint egy kis bokor. Mert nem fölfele növekszik el először, hanem a gyökere növekszik hihetetlen mélységekbe, amíg a hegy alatt talál egy ereszkét. Több száz méterre és évtizedek alatt lemegy a gyökere, és ha megtalálta azt a forrást, azt az ereszkét a föld alatt, akkor megindul a törzse is növekedni. És akkora lesz, el se látsz a ember ilyen kettősséget fordul. Látszólag olyan törékeny, mint a liliogirága. De belsőleg egy olyan forráshoz tapad a gyökere, ez a forrás Jézus, olyan gyökeret verjen, mint a libanoni krézis, és olyan erős lesz a te életed, mint a krézis. Eleget teszel ennek a kötelességnek. Meggyökereződsz-e, tovább épülsz-e, megerősödsz-e. Lesz majd külön ebben a sorozatban rész az ige, az ima élet, a gyülekezeti közösségi életről, de itt csak ezt a hármat hadsorolja fel, hogy hozzátartozik a keresztény élet. Ige olvasás, ima élet, gyülekezeti élet. A hetedik kötelezettség, hogy hatalma legyen életed felett az igének. Hatalma legyen az igének felett. Ha megszólít az ige, engedd el. Van-e hatalma feletted a Biblia szavának? Ha nincs, akkor fabackát sem ér a kereszténységet. Ha Isten tisztelt után minden marad mindig a régiben, semmit nem változtat, akkor hol vagy te állampolgár a mennyek országában? És az utolsó kötelezettség igénye a mennyek királyságának. Szánjátok oda testeteket élő, áldozatul, okos Isten tiszteletként az Istennek. Róma 12. első verse. Élő áldozat van az új szövetségben. Az Ó szövetségben ugye az állatokat áldozták az oltárra, az új szövetségi áldozat, élő áldozat, a te életedet adod az Istennek, okos Isten tiszteletként, élő áldozatul, az azt jelenti, hogy oda szánod magadat, az ő akaratának cselekvésére. Ez az Isten országának az igénye felé. Nem egy ember felé kötelezzük el magunkat. Nem egy szervezet felé, hanem az Isten akarata cselekvésének szálljunk odaérhetünk. Ez az okos Isten tisztelet. Ez az új szövetségi élő áldozat, amiről Róma 12. első verset ír. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy hogy álltok az állampolgári kötelességekkel. Hogy állt testvérte magad azokkal az igényekkel, amelyeket felép a mennyek királysága számára. Csak a jogaidat tudod, vagy tudod a kötelességeidet is. Felelős polgára vagy a mennyek országának, vagy felelőtlen polgára, aki nem törődik az igényekkel. Gyakorlati keresztény élet ott kezdődik, ha valaki felelős állampolgára lesz. Az Isten országára. Pálasz mondja nekünk pedig, a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk vissza, üdvözítő őt. A történettel fejezem be, egyszer megtért egy afrikai benszülött a keresztény hitre, démonok félelméből, hitéből, törzsének a többi tagja nem tért meg keresztény hitre, és gúnyolták, mindig csúfolták ezt a keresztényt, mindig beszóltak neki, hogy úgyis ugyanolyan az életed, mint a miénk, úgy sem változott az semmi. Egyszer akkor is gúnyolt az egyik törzsi társa, amikor egy hatalmas zsákot cipelt a falunk keresztül, a vállának a keresztjén, benszülött. Úgy sem vagy te más, nincs különbség, ugyanolyan a te életed, mint a miénk. És elengedte a nehéz zsákot a keresztjén, fölegyenesedett és nagyon könnyen ment tovább. És így vissza kiáltott a csúfolódónak, azt mondja, hogy honnan tudhatom, hogy nincs rajtam a nehéz zsák, hiszen nem is láttam leesni. Nevetve mondta neki a csúfolódó, hát nem érzed a terhét. És lecsapott a jó válaszval a keresztjén. Na látod, ez a különbség, ez a nagy különbség. Akit Jézusé nem érzik, azt a sok-sok terhet a bűneiknek terhét, mert levette róluk a megváltót. Ez az a nagy különbség, hogy a szívemben békesség van. Nem nyomnak, nem vádolnak a bűneimet, azokat Jézus vére eltörölte, elmosat. Megmosattam, megtisztultam. Ez a mennyei állampolgárság. Akarsz-e itt polgárjogú lenni? Akarsz-e Jézushoz tartozni? Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 479-es dicséret második versét énekeljük. 479-es énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, és a második versét énekeljük el. 479-es énekünk második verse itt kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you. csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, azt a nagyszerű lehetőséget, hogy a mennyek országának állampolgári lehetünk. Olyan állampolgárok, akik hihetetlen jogokkal, kiváltságokkal és kötelezettségekkel rendelkezhetnek, amelyeket nagyon kevés földi ember mondhat el. Köszönjük azt a csodálatos lehetőséget, hogy hozzád lehet tartozni, hogy át lehet menni a halálból az életre, az elveszett állapotból a megmentett állapotba. Köszönjük azt a lehetőséget, hogy aki te benned, az örök élete van, aki te benned, az nem megy ítéletre, hanem valóban bemehet az életre is, joga lehet az életpályához. De hadd vigyük elét hívő életünknek felelőtlenségeit. Hadd vigyük elét hívő életünknek engedetlenségeit. Bocsáss meg, amikor felelőtlen állampolgárai vagyunk a mennyek országának. Amikor nem nézzük azokat az igényeket, azokat a kötelességeket, amelyeket támaszt felénk a te királyságod, Úr Jézus. Taníts minket felelős állampolgárként élni. Hadd legyünk olyan tanítványaid, akik új életben járnak, akiknek teljesen átadott életük van, akik fölégetik a hidat maguk mögött, hogy vissza ne térjenek az új életbe, a bűnbe, a megkötözöttségbe, hanem olyanok, akik menetelnek előre a keskeny úton, a szoros kapon, és öröklik majd a mennyei örökséget. Taníts minket és formálj minket. Nevelj minket, Istenek. És az, hogy szívünkbe zárjuk beszédedet, hogy ne védkezzünk ellene. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, könyörű szenvedőkön, árvákon, özvegyeken. Imádkozzunk a gyászoló családért, az ő vigasztalásukért te add meg, hogy békességben, te ígérbe találjanak reménységet, vigaszt, te nálad új életet. Áld meg gyülekezetünket, kicsiket a nagyokkal együtt. Felbátorodjék szívünk, hozzád menni, hozzád menekülni. Kérni taníts, Urunk, kérni taníts. Amen. A csendes percben mindenki a maga szíve imádságát mondja el az Urnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és az a gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Amen.